Üdvözlöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Ukrajna az idén még legalább 500 000 embert szeretne küldeni a lassan 2 éve tartó háborúba. Ennek eléréséhez szigorítanának a katonai szolgálatról és mozgósításról szóló törvényen, amely a mozgósítás alá esők alsó életkorát a jelenlegi 27-ről 25 évre csökkenteni, a fogyatékkal élők rokkantsági jogosultságát felülvizsgálná, illetve előirányozná, hogy a hadkötelesek immár elektronikusan is megkapják a katonai behívójukat. De még a külföldön élő vagy a háború miatt oda menekült férfiak sem lehetnek nyugodtan. A részletekről Simor Rita számol be.
Az ukrán kormány még decemberben nyújtotta be a parlamentnek azt a törvénytervezetet, amely drasztikusan szigorítaná a mozgósítást. A nagy felháborodást kiváltó dokumentum megszavazását már többször elhalasztották. A napokban a kormány azonban ismét beterjesztette az immár átdolgozott, ám nem sok jót ígérő törvényjavaslatot. Egyelőre nem tudni, hogy meg lesz-e a parlamenti többség az elfogadásához, de amennyiben igen, több szigorításra is szembe kell nézniük az ukrajnai hadköteles férfiaknak. Legfeljebb 60 napjuk lesz arra, hogy önként felkeressék a toborzóirodákat és katonai nyilvántartásba vétessék magukat. Máskülönben zárolhatják bankszámláikat, bevonhatják a jogosítványukat. Minden hadköteles számára kötelezővé válik egy elektronikus kabinet létrehozása, és a törvénytervezet szerint ezt követően már digitálisan is kiküldhetik nekik a katonai behívót. A mozgósítási törvény szerint a katonák csak 3 évnyi szolgálat után szerelhetnek le. A fogyatékkal élők továbbra is mentesülnek a katonai szolgálat alól, de csak akkor, ha azok, akik a háború kitörése után kaptak felmentést, az év végéig ismét átesnek egy orvosi kontrollvizsgálaton. Törvénybe foglalnák, hogy a mozgósított személyeket kizárólag 2-3 hónap kiképzés után lehet a frontra küldeni. Megszűnne a sorkatonai szolgálat, helyette bevezetnék a kötelező katonai alapkiképzést, amely egy 5 hónapos katonai szolgálatot jelentene a 18 és 24 éves kor közöttieknek. A mozgósítás alá esők alsó életkorát a jelenlegi 27-ről 25 évre csökkentenék. A 18 és 60 év közötti férfiaknak kötelező lesz maguknál tartani az érvényes katonakönyvüket. Ez azt is jelenti, hogy azok, akik eddig felmentést élveztek, például rokkantak, nagycsaládosok, örökbefogadó szülők, súlyos beteget ápoló személyek, mostantól csak akkor lesznek védve, ha van új katonakönyvük, amit csak azután kaphatnak meg, ha bemennek a toborzóirodába és átesnek egy katonai orvosi vizsgálaton. A kötelező katonai nyilvántartás az egészségügyi és gyógyszerészeti végzettséggel rendelkező nőket is érinti, ám rájuk egyelőre nem vonatkozik a kötelező mozgósítás. A külföldön élő vagy a háború miatt oda menekült hadköteleseknek szintén katonai nyilvántartásba kell vétetniük magukat. Ennek hiányában semmilyen ügyintézésre nem lesznek jogosultak a külképviseleteken, azaz lejáró személyes okmányaikat, például útlevelüket nem tudják majd meghosszabbítani. Ukrajna 500 000 embert akar még a harctérre küldeni. Ugyanakkor ez a kiképzés, élelmezés és a felszerelés biztosításával együtt 700 milliárd hrivnyájába kerülne az országnak, nyilatkozta a legfelső tanács költségvetési bizottságának vezetője. Még ha a pénzt sikerülne is valahogyan előteremteni, az embereket már jóval nehezebb lenne biztosítani, az optimista becslések szerint is 33 milliós a zsugorodott országban, ahol már eddig is havonta több 100 férfi próbálkozott az illegális határátlépéssel. Simon Rita, Inforádió, Ungvár.
Ukrajnának legalább 500 000 új katonára lenne szüksége ahhoz, hogy sikeresen tudja folytatni az orosz megszállók elleni harcát. Ennek egyik fontos lépése lehet, hogy a jelenlegi 27-ről 25-re csökkentenék a mozgósítási korhatárt. Várkonyi Gyula kérdezte Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docensét.
Én úgy gondolom, hogy itt a legfőbb probléma az, hogy jelenleg a hadsereg részére nem áll elegendő tartalékos katona rendelkezésre, tehát ebből az okból csökkentették a behívható korhatárt. Ez teljesen természetes ebben a helyzetben. Más országban is megcsinálnák szerintem egy háborús helyzetben, de Ukrajna olyan helyzetben van jelenleg, hogy szinte nem tudják folytatni a hadműveleteket, vagy nem tudnak egy új hadművelet sorozatot elkezdeni a jó idő beváltával, ha nem áll a rendelkezésre elegendő személyállomány. Ez az egyik dolog. A másik szintén probléma a technika, de az egy más területre tartozik. Itt a személyállomány esetében azt látni kell, hogy van egy olyan óhaj a hadsereg vezetése részéről, hogyha akarják azt, amit a elnök meghatározott és ismeretes, az az ellentmondás, ami van a hadsereg főparancsnoka, illetve a államfő között. Itt a helyzet az, hogy ez a feloldhatatlan ellentétnek egyik oka az is, hogy nem áll elegendő ember rendelkezésre, és a hadsereg 500 ezer ember kérte. Tehát a főparancsnok azt mondta, hogy neki ahhoz, amit a politikai vezetés meghatározott, 500 ezer emberre lenne még szüksége. De most ehhez nyilvánvaló, meg kellett változtatni a törvényeket, és több embert hívnak be. Igen, ha ezt megvalósítják, amiben egyáltalán nem biztos, hogy meg tudják oldani, de ha igen, akkor ennek van egy nagyon komoly hatása a polgári életben. Hiszen amúgy is a férfiak jelentős része már bevonult, nagyon sokan meghaltak, sokan elmentek külföldre, aki tudja, még most is próbálkozik az országot elhagyni, és hát hiányzik a termelésből, tehát nem lehet nőkkel mindent megoldani, az ország gazdasága ezt rendkívüli módon megsírni, tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy hozták ezt a törvényt, de a legfőbb oka egyértelműen az, amit mondtam, hadseregnek, katonákra van szüksége, amikor nem tudtak kadműveletet folytatni. Na most ez csak Ukrajnában áll fel, orosz területen is vannak nyilván hiányosságok, de látjuk, hogy különböző trükkökhöz folyamodnak az oroszok, mondjuk például migránsokat hoznak be, megbeszélik velük azt, hogy kötnek szerződést, sőt, felkínálják számukra azt, hogy orosz állampolgárságot is kapnak, hogy bizonyos időt eltöltenek a hadseregbe. Tehát látszik, hogy nem csak ukrán specialitás ez a létszámhiány, egyébként meg ez az a korosztály, ami úgy nem feltétlen a élet céljai közé tartozik azt, hogy meghaljanak a háborúba, már pedig a fronton elég magas a veszteség, hiszen vannak olyan napok, amikor 8-900 ember hal meg, és ezek azért fiatal emberek, tehát valahol azt is meg lehet érteni, hogy ezeknek a legfőbb vágyuk nem feltétlen az, hogy koporsóba hozzák őket haza. Na most, ha viszont a háborút akarják folytatni, akkor hát szükség van az emberekre. Ez hozzátartozik az igazsághoz, és azt is lehet látni, hogy a politikai vezetésnek a célja, és itt is nagy ellentét kiütközik a hadsereg főparancsnoka, illetve a elnök között, az, hogy folytassák a műveleteket. Tehát egy szép képet festeni arról, hogy visszafoglaljuk a négy megyét, ami egyébként Oroszország esetében már alkotmányban rögzített, hogy Oroszország része, annak ellenére, hogy nem foglalták el. A másik dolog pedig az is, ezt sem szabad elfelejteni, hogy az államfőnek vágya az, hogy a Krímet is visszafoglalják. Na most ez így, a négy megyen meg a Krím nem fog menni a gyakorlatban, ahol nagyon nagy létszámú hadsereg lenne szükség, de hát az oroszoknak sokkal több ember áll rendelkezésre. Most is, még ha nagyon akarják, legalább 2 millió embert be tudnak állítani, tehát tulajdonképpen ennek az egész folyamatnak nincs vége. Itt megoldás egy lenne, kompromisszumot kötni, valamit odaadni az oroszoknak, és megállapodni, hogy mind a kettőt győztünk, és be lehetne fejezni a háborút, de jelenleg nem ebben a stádiumban vagyunk.
Hol tart jelenleg az orosz-ukrán háború? Ugye hamarosan itt a tavasz, ez mennyiben befolyásolhatja a hadi eseményeket? Mire lehet számítani rövid, illetve középtávon?
Én úgy látom, hogy jelenleg egy olyan helyzet alakult ki, hogy ott is melegebb van, körülbelül úgy, mint itt, hogy melegszik az idő. Ez ott úgy jelentkezik, hogy a hó elolvad, a jég elenged, és a száraz kialakul, tehát páncélosszállító harcjárművek, övekkel, harckocsikkal, önjáró tüzérségi lövegekkel, vagy vonzatottal is nagyon nehéz előreadni, mert egyszerűen elsüllyednek a járművek. Tehát azon a területen jelenleg kénytelenek csendet tartani, vagy legalábbis visszafogni a tevékenységet. Ez nem vonatkozik a légitámadásokra. Nem vonatkozik a dróntámadásokra, és mind a két fél arra törekszik, mondjuk például az oroszok esetében azt tudjuk mondani, hogy szinte az egész ukrán területet különböző helyeken és különböző intenzitásokon támadják, ami azzal jár, hogy azért nagyon készenlétbe kell állni az ukránoknak arra, hogy ezeket próbálják kivédeni azokkal a légvédelmi képességekkel, amelyek pillanatilag hát nem lehet azt mondani, hogy olyan nagy számban rendelkezésre állnak. Ígéret van, még nem érkeztek be olyan számban, ami egy eredményes légelhárító légvédelmi műveletek folytatásához elegendő lenne. Hát ezért is paraszkodott például mondjuk a hadsereg főparancsnoka, hogy ehhez kellene még egy kis támogatás nyugati részről. Így állunk jelenleg, és hát ne felejtsük el azt, hogy az oroszok most szeretnének felmutatni valami sikert is. Na nem azért, mintha nagy víz lenne az, hogy kérdésként merülne fel Putyin újraválasztása, az meg lesz, de attól függetlenül azért ő szereti azokat, hogyha szép, dicsőséges dolgokról tud beszámolni, különösen a választások előtt, hogy mi lesz utána. Azt egyelőre nehéz megmondani, de el tudom képzelni azt, hogy több erőt fognak bevetni.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docensét hallották. Az ukrajnai háború leállításának kulcsa az Egyesült Államok kezében van, és a Moszkvával folytatott alkú vethet véget neki. Erre utalt Putyin orosz elnök 2 órás interjújában. Tucker Carlson amerikai tévéssel folytatott beszélgetésében arra is kitért, vissza kéne-e adni Magyarországnak Kárpátalját. Szvetnik Endre összefoglalója.
Először ködösítés, majd nagy várakozás előzte meg a Moszkvába látogatott Tucker Carlson egykori Fox News műsorvezető Monstre Putyin interjúját. Ez volt az első alkalom, hogy az ukrajnai háború kezdete óta az orosz elnök egy nyugati újságíróval beszélt. A nyitó fél óra történelmi fejtegetése még az Ukrajnát többször bíráló Carlson számára is kényelmetlen volt, és ezért külön magyarázattal publikálta az anyagot. Putyin szóba hozta a háborúkat, amelyek során Ukrajna hol Moszkvához, hol a lengyelekhez került. Elmondta, hogy az ukrán nemzeti érzést az első világháború előtt szerinte az osztrák vezérkar kezdte el építeni, és hogy a bolsevikok kreáltak ukrán államot a szovjet tagköztársaságban orosz területek hozzáadásával. A mostani háborút annak tudta be, hogy a Szovjetuniónak az orosz vezetők közreműködésével történt lebontása után a NATO terjeszkedni kezdett, és szerinte már Ukrajnában is bázisokat hozott létre. Pedig ő még Bill Clinton amerikai elnöknek is felvetette, mi lenne, ha Oroszország csatlakozna a NATO-hoz, de elutasító választ kapott. Kulcsmomentumként emlegette a 2014-es Majdan mozgalmat, amit a CIA által levezényelt puccsnak nevezett. Majd arra tért ki, hogy az úgynevezett minszki megállapodásokat az ukránok nem akarták végrehajtani, a németek és franciák sem akarták betartatni, pedig szerinte ez Ukrajnában tarthatta volna a lázadó keleti területeket. És bedobta azt is, ami néhány hónapja már elhangzott. A háború első hónapjaiban papíron volt a megállapodás Moszkva és Kijev között, ez szerint az ukrán kormánypárt frakcióvezetője is elismerte. Az ukránok ezt részben aláírták, de jött Boris Johnson volt brit miniszterelnök, és rávette őket, hogy utasítsák el és harcoljanak tovább. Putyin megint érvként hozta fel az úgynevezett nácitlanítást, hogy miért nem ért el Moszkva még a háborús céljait, és újabb történelmi kitérő következett. Pedig ezt még Zelenszky elnöknek is felvetette egy beszélgetésben, akit volodyaként szólított meg, és aki kapcsán azt mondta, a nagyapja a nácik ellen harcolt. Jó, de hogyan lehetne leállítani a háborút, firtatta a civil áldozatokat, az infrastruktúra bombázását, vagy a háborús atrocitásokat nem említő Carlson. Putyin szerint az Egyesült Államok állíthatja le a háborút, mert nagy hibát elkövetve pénzelte és felfegyverezte Kijevet. Készen állunk a tárgyalásra, Washington találjon egy olyan formulát, amellyel megőrzi a méltóságát, mondta. És azt fejtegette, hogy az ukránok és az oroszok az egyházszakadás ellenére valamikor megbékélnek és újra egyesülnek. A magyar hallgató számára érdekes momentumként Carlson viszonylag az elején egy ilyen kérdést tett fel. Mondta Orbán Viktornak, hogy megkaphatja Kárpátalját? Amire az volt a válasz, hogy soha nem beszéltek róla, de Putyin szerint az ott élők vissza akarnak kerülni történelmi földjükre. Azt is elmondta, a 80-as években autóval elment Beregszászig, és ott csodálkozott az útjelző táblákon látható ismeretlen nyelven és az ottaniak ruházatán. Kik ezek? Magyarok, mondták neki, akik megőrizték a kultúrájukat. De hogy vissza kellene adni ezeket a területeket? Nem vagyok benne biztos, mondta.
Donald Trump visszatérése esetén egymaga még elnökként sem képes egy háborút leállítani, vélekedett az Inforádió Arena című műsorában Mártonfi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatási igazgatója. A riporter Exterde Tibor.
Ha Donald Trump erőt érezne arra, hogy befejezi a háborút, bármelyiket, akkor azt egy elnök, egy amerikai elnök, azt egymaga meg tudja csinálni? Vagy neki kell állnia, egyeztetnie mindenkivel, hadsereggel, képviselőház, kongresszus?
Hipotetikus kérdésre nehéz hipotetikus választ adni. Vélhetően, hogyha itt teszi fel a kérdést, hogy egyes egyedül meg tudná-e csinálni, akkor a válasz az egyszerű binárisként, hogy nem. Az elnök hatalma korlátolt. Legalábbis függ részben pénzügyileg a kongresszustól, függ az adminisztrációjától, függ a hatalmi beágyazottságtól, a rendszerétől, a legitimációjától, a megítéléséről, a hitelességéről alkotott képéről, illetve ezen esetben vélhetően az elrettentés és a rákényszerítési képességének külső beárazásáról, hiszen az, hogy ő befejezze egy olyan háborút, amiben Amerika de jure nem részes fél, illetve orosz és ukrán katonák háborúznak egymással, most nagyon leegyszerűsítve, az legalábbis áttételesen tud csak ráhatni. Nagyon leegyszerűsítve a válasz az ön kérdésére, hogy áttétek nélkül nem, és mivel az áttéteket nem kontrollálja egymaga, ezért egyedül vélhetően nem. Bár természetesen vannak olyan extrém szenáriók, amik elképzelhetőek a politikai paletta spektrumán, hogy nukleáris fenyegetéssel lép valamit, de ezek megint ugye az a kérdés, hogy az áttét elhiszi-e, hogy ezek valós fenyegetések.
Számolnak-e Amerikában azzal, hogy Donald Trump mérik-e, kutatják-e, hogy egy kihagyás után még egyszer visszatér az elnöki székbe. Utána olvastam, hogy egy demokrata elnök volt, aki egy ciklus kihagyással vissza tudott jönni az elnöki székbe, de az már nagyon régen volt.
Grover Cleveland?
Grover Cleveland.
Igen, igen. Számolnak vele természetesen, ez egy több mint elképzelhető lehetőség, ha most hasamra ütök, 55%-ot adnék neki, de ez egy random szám, hogy igen, visszatérett az Egyesült Államok elnöki székébe, hiszen ő aktív maradt politikai vonalon, folyamatosan róla szólt a sajtó, még úgy is nagyon nagy részt róla szólt a sajtó egyes időszakokban, természetesen nem az egész 4 évről, róla szólt a sajtó, és valamennyire nem csak azért szólt róla a sajtó, mert ő ezt szerette volna, hanem mert Joe Biden kampánystábja szerintem azt feltételezte, hogy az egyik nagy hívó ereje Joe Biden nevének az, hogy ő már egyszer megverte Donald Trumpot, tehát valahol egyik meg a másik oldal, bár itt azért szerintem ennél komplexebb valóságokat írok le ezzel az egyszerű binárissal, is mind a két oldal is érdekelt volt abban, hogy arról szóljon a sajtó, hogy melyikőjük áraszta be helyesen, az majd elválik. De igen, számolnak vele, Európán belül is, az Egyesült Államokon belül is, szerintem magas rizikófaktorral dolgozó döntéshozó vagy elemző tudna csak úgy számolni, hogy ez egy elképzelhetetlen valóság.
Márton Fi Balást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatási igazgatóját hallották. Gondot jelent a fizetési kötelezettségek betartása a Szlovákiában állomásozó NATO szövetségeseknek. A külföldi katonák ugyanis nem egyenlítik ki időben a szlovák fegyveres erők által kiállított számlákat. Több tucat kifizetésre váró számla található az állami nyilvántartásban. Robert Kaliňák belügyminiszter nem tart attól, hogy Szlovákia elesne a pénztől, az adósság azonban egyre nő, és a rotáció keretében decemberben újabb külföldi egységek érkeztek az országba. Kérdéses, hogy időben befizetik-e a számlákat. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
2022. márciusától nem csak hazai katonák, hanem a NATO szövetségesek egységei is védelmezik Szlovákiát. A szövetség az ukrajnai orosz invázióra reagálva hozta létre a nemzetközi hadtestet, amellyel megerősítették a NATO keleti szárnyának védelmét, és ezáltal Szlovákia védelmi képességeit is. Az egység központja a szlovák katonai bázis Lesty. Itt állomásoznak a cseh, szlovén, német, holland és amerikai egységek. A több mint 1000 külföldi katona általában hónapokig marad Szlovákiában, mielőtt egy újabb csoport váltaná fel őket a rendszeres csere keretében. A katonák ellátásáról, lakhatásáról, étkeztetéséről és a hadgyakorlatokról a szlovák védelmi minisztérium gondoskodik. A szolgáltatások árát rendszeresen kiszámlázzák a szövetségeseknek, amelyek saját államkasszájukból fedezik katonáik lakhatásának költségeit. Azonban nem minden egység egyenlíti ki időben a számlákat. Az állami költségkövetelések központi nyilvántartásából kiderült, hogy az amerikai védelmi minisztérium rendszeresen késik a kifizetésekkel és nagy összegekkel tartozik Szlovákiának. A nyilvántartásban azok az adósok szerepelnek, akik több mint 30 napi késedelmet halmoztak fel valamely állami intézménnyel szemben. A kiképző központ által kiállított kifizetésre váró számlák döntő része az amerikai egységeknek volt kiállítva. Az Egyesült Államok hadseregének európai parancsnoksága 130 ezer, az Egyesült Államok V-Corps nevű egysége 1,1 millió euróval tartozik. A legfrissebb kárigény tavalyi év végi, a legrégebbi 2017-es. A nyilvántartás szerint az amerikai hadsereg több mint 1,2 millió euróval tartozik Szlovákiának, Ez azonban nem tartalmazza a büntetéseket, sem a kamatokat. A német hadsereg is hasonló helyzetben van, 172 ezer euróval tartoznak. A szlovák védelmi minisztérium tud a kintlévőségekről, de nem tart attól, hogy az ország elesne a pénztől. A tárca sajtóosztálya közölte, hogy az Egyesült Államok dolgozik az adósság törlesztésén. Ezt bizonyítja, hogy tavaly novemberben 22 összesen közel 951 ezer euró értékű számlát megtérítettek. A számlák ennek ellenére szerepelnek a nyilvántartásban, ez azért lehet, mert a késedelmi kamatokat még nem fizették be. A tárca szerint több oka lehet a késedelemnek, például a külföldi pénzügyi intézkedések, valamint a személyzeti cserék és az ezzel összefüggő tevékenységek átadása. A Szlovákiában állomásozó katonák maximális létszámát a pozsonyi parlament határozza meg, ez alapján legfeljebb 3000 külföldi katona tartózkodhat az országban. Jelenleg 1100 külföldi katona teljesít szolgálatot Szlovákiában. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Titokban az Egyesült Arab Emírségeknek dolgozott katonai tanácsadóként Donald Trump egykori védelmi minisztere. Jim Mattis nyugalmazott tábornok egy lap nyomozása szerint a törvényhozás egy része előtt rejtegette ezt, mások gyorsított eljárásban hagyták jóvá a munkáját. Svetnik Endre összefoglalója.
Úgy tűnik, nem csak a jelenlegi amerikai védelmi miniszter sumákolt, hanem egyik elődje is. Joe Biden minisztere Lloyd Austin azt hallgatta el napokon át a Fehérháztól, hogy prostatarákja miatt műtétre kórházba kellett vonulnia. Donald Trump első védelmi minisztere, a tengerészgyalogos veterán Jim Mattis tábornok becenevén veszett kutya, pedig azt, hogy az Egyesült Arab Emírségeknek dolgozott katonai tanácsadóként. Erről a Washington Post című Donald Trump-al szemben helyezkedő amerikai lap lebentette most fel a fájtlat egy több éve nyomozás és kikért dokumentumok alapján. Egyelőre nem világos, hogy azon kívül, hogy Mattis miniszteri jelölése során elhallgatta ezt a tényt, hogyan ártott Amerikának, és hogy mi volt a nagy energiát igénylő tényfeltáró nyomozás indítéka. Dióhéjban, ami kínos az amerikai politikai rendszer számára, illetékesek gyorsan jóváhagyták az iraki háború faludzsai ostromában híressé vált főtiszt emírségekbeli munkáját, de ezt elkendőzték a nyilvánosság elől. De miért kellett az emírségek az aglegény karrier katona szakértelme. Nem sokkal azután, hogy a jemeni huszikkal szembeszálló és a jemeni kormány támogató arab koalíció benne Szaúd-Arábiával és az emírségekkel elkezdte bombázni Jement, a gazdag öböl állam főparancsnok helyettese megkereste régi barátját Mattist. Ebben az időben sokat bírálták az arab koalíciót, mert a huszikat nem sikerült megzabolázniuk, ellenben a blokádjuk és bombázásaik éhínséget és civilek tömeges halálát okozták Jemenben. A volt amerikai tábornok, aki 2010 és 13 között az összes közel-keleti amerikai erő főparancsnoka volt, meg is kérte 2015-ben az engedélyt a tengerészgyalogságtól és a külügyminisztériumtól a munkára. A Post szerint az, hogy egy külföldi államfő közvetlen tanácsadójaként akar dolgozni egy aktuális háborúban, nagyon szokatlan dolog volt. De az akkori Obama kormányzat is segíteni kezdte az arab koalíciót hírszerzési anyagokkal és újratöltéssel. Az amerikai illetékeseket közben aggasztotta a nagyszámú jemeni polgári áldozat. Mattis kérését gyorsan jóváhagyták az illetékesek, majd ezt igyekeztek eltussolni, és a Postnak 2,5 évébe telt, mire kiperelte tőlük a bizonyítékokat. Alap szerint a nyugalmazott tábornok 2017-ben, amikor Donald Trump védelmi minisztere lett, karrierje eme állomását nem osztotta meg, és kihagyta a kormányzati etikai hivatalnak benyújtott anyagából. Bár a Szenátus Védelmi Bizottságával úgymond bizalmasan közölte, több szenátor azt mondta, hogy nem tudott róla. Egyelőre nem világos, hogy kapott-e a munkáért fizetést. Annyi viszont biztos, hogy 100 ezer dollárt fizettek egyetlen beszédéért, miután lemondott miniszterségéről. A Post szerint a gazdag emírségek minden más országnál több amerikai veteránt béreltek fel busás fizetésekért, és a Mattis ügy feltárása azért fontos, hogy kiderüljön, fennállt-e összeférhetetlenség későbbi miniszteri posztjával. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Herceg Zsoltot hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!